T-Radio. Barát a bajban.
Jó estét kívánok, a mi világunkat hallják. 70 éves az országos mentőszolgálat, ebből az alkalomból már készült egy összeállítás, helyesebben élő közvetítést adtunk a Vígszínházbeli központi ünnepségről, és előtte a mentési bemutatóról a mentőpalota udvarán. Most viszont egy másfajta összeállítással készültünk, lesz benne mentőpalota is, meg sok minden, főigazgató, és gépkocsi vezetők versenye is terítékre kerül a következő közel egy órában. Adásom munkatársa Ányos Gábor és Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Több szempontból is egyedi. Eddig egymás után próbáltuk bemutatni az elmúlt évtizedek fejlődését. Most a szemléltetés kedvéért úgy döntöttünk, hogy az udvarunk egyik felén azt fogják látni, hogy egy súlyos sérült ellátása hogyan történt évtizedekkel ezelőtt, a 70-es években, és a udvar másik oldalán pedig mindezt 2018-as színvonalon. Mit jelent az, hogy
Györfi Pált, az országos mentőszolgált kommunikációs igazgatóját hallgatják az érdeklődők, akik megjelentek a mentőpalotában, egészen pontosan a Markó utcai mentőpalota udvarán, ahol éppen most szólítják Debrődi Gábort, a mentőmúzeum igazgatóját, aki narrálja majd mindazt, ami történik. Egy NISA legrégebbi hivitel, már a mentőautók elérhető és mozdítható szériájában. Áll az udvar egyik oldalán, és egy korszerű új mentőautó a másikon. Sérülteket lehet látni a földön. Hogy történt a mentés régen, és hogy történik ma? Megérkeznek az ellátók.
Ez egy igen furcsa eszköz, amit most a mentőtisza beteg fejére, illetve nyakának rögzítése véget föl fog helyezni, úgynevezett Omega sín. A napinkban használatos stiftnek helyett szolgált, a gerincjaki szakaszát rögzíti, amelyet a homloknál, állnál, majd pedig mindkét hónajárok érintésével, folyamenetekkel fognak fölhelyezni.
A NISA személyzetének munkáját közvetíti a mentőmúzeum igazgatója. Lehet látni a különbséget. A sprinterből előkerült berendezések lényegesen több mindenre adnak lehetőséget, mint a NISA-ból a sérültek mellé hozott táskák, amelyek szerény kivitelőek, és hát a tartalmuk sem túlságosan széles spektrumú. Pápai György, a mentőszolgált orvos igazgatója szintén a bemutató iránt érdeklődők között nézi mindazt, ami történik előttünk.
Annak idején ápolóként dolgoztam ilyen NISA-ban, és láttunk el így sérülteket. Azért is jó ez a párhuzamos ellátási bemutató, mert itt tényleg lehet látni az elmúlt 70 év fejlődését. A kornak abban az időben magas színvonalán voltunk kénytelenek ellátni egy NISA-ban, egy fémdoboz mellett a sérülteket, és most pedig több millió forint értékű eszközökkel, több 10 millió forint értékű eszközökkel, nagy tudással, új mentőautóban, új munkaruhában, új mentőállomással indulva. Ez egy óriási ugrás. Nagyon mély benyomást tett az emberre, aki ezt látja, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk most el.
A NISA mentőautó erényeit sorolja fel a mentőmúzeum igazgatója. 30 ezer kilométerenként kellett rendbe tenni a motorját.
Az 1960-as évek elejétől egészen a politikai rendszerváltozásig több mint 8100 darabot működtetett az országos mentőszolgálat, és ami a leghihetetlenebb, hogy több mint 1,5 milliárd kilométert tettek meg hazánk útjain.
Ma már lehetőség van arra, hogy a mentőegység közvetlenül kommunikáljon a kórházi felvevőkkel, hiszen minden sürgősségi osztályon, minden traumatológián ott vannak azok a rádiókészülékek, amikkel egyenesen a mentőautó tud kommunikálni, a mentőszemélyzet, és így tud referálni a beteg állapotáról, így még jobban fel tudnak készülni a sérült fogadására.
Létvári Bence miniszterhelyettes érdeklődve nézte mindazt, ami történt a mentőpalota udvarán. A két véglet, a mai és a 50-es évek színvonalán dolgozó mentők. Ennek a napnak mi az üzenete?
Látható, hogy a mentősöknek a ruhája összehasonlíthatatlan, akár csak az 5 évvel ezelőttihez képest a mentőautóknak a felszereltsége tényleg teljes mértékben korszerű, és tudja segíteni a mentést. Egy sokkal korszerűbb mentőszolgáltatásunk szemben. A mentésre fordított összeg is jóval nagyobb, mint 2010-ben, 57%-kal több ma már a mentésnek a költségvetése, mint 8 esztendővel ezelőtt. Ebből sikerült a béremeléseket végrehajtani, főleg az utolsó 2 évben több mint 60%-os béremelést. Ebből sikerült az új autókat vagy a mentőállomásoknak a felújítását végrehajtani. Ma már több mentőállomás új vagy felújított, mint amennyi nem, hiszen több mint 50% a mentőállomásoknak most már új vagy felújított mentőállomás.
Ez azt jelenti, hogy üzenet a mentőknek, hogy ez most itt a csúcs, vagy még reménykedhetnek újabb fejlesztésekben?
A kormánynak az a törekvés, hogy a következő években folytatódjék a fejlesztés, akár a mentőállomásoknak a felújításával, akár új mentőautók beszerzésével és a fizetésemelésnek a folytatásával.
Csató Gábor ott volt, mint főigazgató, természetesen azon a mentési bemutatón, amelyről az imént hallották a hangképeket. Azon gondolkoztam akkor is, meg később a Víg Színházban, ahol a különböző díjak átadása történt, hogy emberileg mit jelent az Országos Mentőszolgálat főigazgatójának ez a mentőnap.
Nagyon fontos, hogy a társadalom bízzon bennünk. A mentőnapot alapvetően azért is csináljuk, hogy a társadalmi bizalmat még inkább növeljük, ahol kell, ott helyreállítsuk, és ezzel is a bajtársaink megbecsülését erősítsük. Egy ilyen aggastyán, de mégis fiatal és dinamikus szervezet élén állni nagyon megindító. A szüleimet elhívtam erre az eseményre, mert rendkívül büszke vagyok a bajtársaimra, a szervezetre, arra a munkára, amit az elmúlt időszakban is közösen végeztünk mind a 6000 mentődolgozóval, és szerettem volna a szüleimnek is megmutatni azt, hogy mi ez a mentőszolgálat egy ilyen ünnepi fényében.
A Víg Színházban.
Is, és előtte a mentési bemutatón is. Anyukámnak a nagypapája volt, ugye nekem a dédnagypapám mentős, őnek is sokkal több emléke van a nagypapa meséiből és ezekből, és ő még emlékszik arra, amikor a dédnagypapám mesélt a Nízáról, és mesélt azokról az időszakokról, és följöttek az irodámba a szüleim, édesapám most járt először az irodában, és ki van rakva a nagypapámnak az a képe, ahol az első inkubátor előtt állnak, mint a megyei főápoló, és hát ez egy családilag is egy megindító pillanat volt.
Megindító pillanatok voltak a színházban is, amikor átvették a mentődolgozók a különböző elismeréseket.
A tavalyi évben a belépésem után szembesültem azzal, hogy a mentőnapon a mentődolgozó a várveregetésen, kiszolgáson kívül egy oklevelet kapnak és némi pénzutalmat, és azt gondoltam, hogy lehetne ezt egy picit még magasztosabbá tenni, még inkább szívükhöz közel állóvá, és akkor egy ilyen üvegplakettet is készítettünk, és ennek nagyon nagy sikere volt tavaly, és sokan pozitívan meg is lepődtek, hogy de jó, hogy ilyen is van. Ez évben ez már természetes volt, és akár a főigazgatói dicséretek, akár az egy évvel ismerések kapcsán egy ilyen relikviát kapni, főleg egy olyan szép helyen, mint maga a Víg Színház, érzelmileg is egy megható pillanat, és volt olyan bajtársunk, aki 20-30 éves szolgálatát megköszönve a készfogás közben elsírta magát, és büszkén állt ott a színpadon, ahol megtapsolták, és boldogan vette át az emlékplakettjét, és azt a megsüvegelést, azt a válveregetést, ami az elmúlt évtizedes munkájának szól, és azoknak a bajtársaknak is, akik éppen akkor az utcán voltak, vagy éppen akkor mentettek, vagy éppen a mentőállomáson voltak, hiszen sajnos mindenkit nem tudunk kitüntetni, mind a 8000 dolgozónkat egy pillanatban, de ezek a díjak mindenkinek szólnak, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb mindenki amiatt elismerését megkapja.
Már korábban is napvilágot látott a hír, hogy egy újfajta elismerési forma is felkerült a mentőszolgálat palettájára, hogyha lehet így mondani. Idén adták át először a Lengyel Árpád díjat.
Méltatlanul elfeledett orvos kollégánk volt a Lengyel Árpád, és amikor az ő életútját felkutattuk, akkor szerveztünk is tavaly évben egy külön kiállítást a Mentőmúzeumunkban, erről itt a rádióban is volt híradás, és azt látom, hogy sok közösségi média portálon is azóta is megosztják az ő cselekedeteit, eredményeit. És akkor határoztuk el, hogy egy új díjjal jutalmazzuk és díjazzuk azokat az orvosokat az Országos Mentőszolgálatnál, akik hozzá hasonló elhivatottsággal, évtizedes munkával építik a szervezetünket, és olyan értéket képviselnek, amely szintén egyedülálló a világon, hogy az oxiológia tudományát ápolják. Ezt az Orfan Édes Ilona főorvosnő kapta, ő jelenleg az orvosszakmai osztályon dolgozik, ő vezette is ezt az osztályt, több vezető pozíciót betöltött az elmúlt évtizedekben az Országos Mentőszolgálaton belül, mai napig is főorvosnő kivonuló mentőorvosként lát el szolgáltat itt Budapesten. Mindenki ismeri a környéken, és vagy a keze alatt dolgozott, vagy tőle tanult sokat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került ez az első Lengyel Árpád díj. Az eddigekhez képest is sokkal szakmaibb, egészségügyibb, tudományosabb szervezetté kezdtünk válni, és haladunk ezen az úton. Az év végével ilyen silabuszokba lefűzve minden mentőállomás megkapta azokat az eljárásrendeket, amiket használunk. Ezek online is elérhetőek, mindenki mindig hozzá tud nyúlni, egy mankó lehet számára. Ez egy komoly tudásbázis is. Két hetente ülésezik az orvos szakmai csoportunk, amiben a mentőtiszteken át a különböző szakterületekig, akár gyerekintenzíveseken, kórházi szakembereken keresztül sokan benne vannak. Azon dolgoznak, hogy az új eljárásrendeket csiszolják, megnézik, hogy mi van a világban, mi az, ami a magyar viszonyokban adaptálható és szükséges. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly értéke a szervezetünknek, akár azok is, hogy úgynevezett minisztadikat vagy vizsgálatokat indítottunk az ország számos pontján, a szepszisben, amely egy ilyen vérmérgezéses, fertőzéses állapot, kórházon kívül már mérünk olyan paramétereket, amik alapján befolyásoljuk a betegséget és a terápiát megváltoztatjuk, vagy kiemelhetem akár a szívinfarktus kapcsán mért úgynevezett szívből kiszabaduló nekroenzimeket, kórházon kívül is, hogyha...
Egy laboratóriumi vizsgálatnál.
Kis labor kiteket, kis labor eszközöket vittünk a betegágy mellé, a helyszínre, az úttestre gyakorlatilag, ahol ezekkel is több információnk van a betegről, és ezeket a kórház számára is nyilván átadjuk, és egy olyan szofisztikált ellátást tudunk nyújtani, ami világszínvonalú.
Hát, ha hallgatom lassan, öröm lesz mentőnek lenni.
Én azt remélem, hogy eddig is az volt, és egyre inkább az is lesz.
A napvilágot láttak olyan hírek, amelyek arról szóltak, hogy összeomlott a betegszállítás egy-két szolgáltatónál, és ugye meg kell oldani a feladatot, tehát át kellett csoportosítani, nyilván egy sor olyan dolgot kell csinálni, ami korábban nem volt, hiszen évek óta nincs már betegszállítás az Országos Mentőszolgálatnál.
Azt is látni kell, hogy nyilván a választások után is az egészségügy mindig is egy olyan érzékeny terület lesz, ahol könnyű részinformációkból következtetéseket levonni, könnyű ezzel a bizalmat megingatni, megrengetni, amit én azért sajnálok a legjobban, mert mindez arra a 8000 bajtársamra hat, akik minden nap válvetve azért dolgoznak, hogy betegeket lássanak el. És nekünk nagyon fontos a közbizalom, és nagyon fontos az, hogy lássák a mi munkánkat és bízzanak bennünk, és az ilyen féligasságokkal rombolni tudják ezeket. Az, hogy a betegszállítással mi történik, az tőlünk független eseménysorozat, viszont az ország legnagyobb egészségügyi intézményének, aki a szekunder betegszállításban és a mentésben részt vesz, nyilvánvalóan olyan szerepet kellett vállalni ebben a helyzetben, amely segítséget nyújt ezeknek a szolgáltatóknak, és a ránk hárult feladatot tisztességgel elvégeztük úgy, ahogyan ezt ugye tavaly is már többször beszéltünk erről, hogy a mentés ne sérülhessen. Tehát amikor felkapják azt, hogy a mentésből vettük ki a mentést, nem csináljuk a mentést, nekünk a mentés a prioritás. Az elképzelhetetlen helyzet, hogy mentésből vegyünk ki mentőautót azért, hogy betegeket szállítsunk, és azért ne menjünk ki egy vérző fejsérült az balesethez, mert mi betegeket szállítunk. Nem, nekünk az az elsődleges feladatunk, és bármilyen plusz kapacitásunk terhére, ha azt meg tudjuk szervezni, akkor természetesen segítünk, és más feladat is ellátunk, amit ránk rónak, de soha nem a mentés rovására.
A betegszállító vállalkozás anyagilag került nehéz helyzetbe, éveken keresztül jól végezte a munkáját, valami történt, aminek következtében nem tudtam már ellátni a feladatát, de hát ezen az alapon akkor a többivel is előfordulhat hasonló, és az a kérdés, hogy nem lenne célszerű visszavenni ezt a feladatkört az Országos Mentőszolgálathoz.
Ha magán vagy a főigazgatói véleményemet kérdezi, akkor az, hogy egy tiszta helyzetet kell teremteni, legyen ez akár az, hogy a betegszállítás irányát is és mindenféle kontrollját elviszik a mentőszolgálattól, mert kifejezetten káros az, amikor olyanok jelennek meg a sajtóban, hogy a mentő nem vitte haza a beteget. A mentő soha nem visz haza beteget, a mentőszolgálat az csak és kizárólag a kórházba viszi a beteget, vagy két kórház között visz beteget. Mi a mentést végezzük, az nem betegszállítás. Mégis a sajtóban így jelenik meg, és képesek a sajtómunkatársai az Országos Mentőszolgálat autóját bevágni a vágóképnek, úgyhogy utána a szövegben már a 30. sorban részletezik, hogy ez nem az OMSZ-ról szól, hanem egy magánszolgáltatóról. Tehát ezért is káros ez, hiszen megint csak a közbizalmat ingatja meg bennünk. Tehát ez lehet egy opció, hogyha tiszta körülmények adódnak, vagy elviszik is, és más kontrollá helyezik is, és másként végzik, vagy újra integrálják ezt az Országos Mentőszolgálathoz, és adott feladatokat adott szolgáltatóval, vagy mi magunk végzünk el, de szintén azt mondom, hogy tiszta, korrekt körülmények között, akkor nem érheti vád semmelyik részt, sem őket, sem minket. Ez a kevert állapot egy olyan probléma, amiben biztosan kell, hogy a közeljövőben valamilyen megoldást találjunk. Én nekem meggyőződésem, ahogyan láttam az előző, a következő fenntartói és egészségpolitikai irány is nyitott ezekre a kérdésekre. A tárgyalást kezdeményezünk, és meglátjuk az eredményt.
Ami életre kell. T-Rádió.
70 éves az országos mentőszolgált, ebből az alkalomból beszélgetünk Sató Gábor főigazgatóval. A sportos életmód, amit megpróbál a mentőknél bevezetni, kifizeti a mentőszolgált a nevezési díjat, hogyha valaki megy egy futóversenyre, tehát nagyjából lehet látni, hogy a jövő az ön elképzelésében mindenféleképpen egy talpra esett sportos mentőszolgálat.
Én úgy mondanám, hogy a testileg, lelkileg egészséges mentődolgozó, aki ki tudja magát pihenni a munkája után.
Ez még messze van egy picit.
De el kell indulni ezen az úton, és azt gondolom, hogy ezek jó lépések. Ehhez kapcsolódik a bérfejlesztés, ehhez kapcsolódnak a munkakörülmények, a munkaruhák, és azok a plusz juttatások, van bizonyos kártya, amit a mentődolgozók igényelhetnek, havi néhány ezer forintos díjért ez rendelkezésükre áll. Ez uszodát, fallabdát, edzőtermet.
És használják.
És használják egyre többen. Éppen most idefele jövett, engedélyeztem azt, hogy a Velencei tó átúszás és triatlon bajnokságot résztvevő bajtársakat is finanszírozzuk. Balaton átúszáson is indulnak már bajtársaink. Pont most szombaton volt a régiók futóverseny, ami egy virtuális futóverseny volt az országos mentőszolgálaton belül. Telefonos applikációval kellett rögzíteni minden régióban az adott teljesítményt. A Dél-Dunántúli régió több mint 300 kilométert tett meg azon az egy napon. Én magam is elmentem futni, 7,77 kilométert futottam a 70 éves homszéd, és egy virtuális futócsapattal ünnepeltük aznap, azt mondom, hogy majdnem 100 bajtársa futottunk egyszerre, csak különböző helyszíneken. Tervezzük ennek a folytatását, nem csak futóversenyeken, volt asztali tenisz bajnokságunk Miskolcon, pont a mentők napja kapcsán, ahol regionális asztali tenisz bajnokság volt, de a vasárnapi napon Nyíregyházán voltam regionális főzőversenyen, ami ha nem is feltétlenül sport, de az ott lévő bajtársak 100 féle ételt készítettek. A kakas herepörköltön át a lebbencs levesig minden volt, és még palacsintát is sütöttek. És utána sportoltak, gyerekekkel kikapcsolódtak. Amikor azt mondják, hogy a mentőszolgálaton belül nincsen közösségi élet, nincsen kikapcsolódási lehetőség, mondja ez bárki is bármilyen sajtóorgánumban, az megint csak nem állít valósat, hiszen csak olyan tud ilyet mondani, akinek nincsen köze a mentőszolgálathoz.
Most olvastam valahol, hogy másodikán lesz a motorozó mentőknek egy találkozója, már nyugdíjas mentő szervezi, valahol talán Nógrád megyébe vagy Heves megyébe. Aztán most volt a Hungaroringen a mentő gépkocsi vezetőknek a versenye.
Óriási siker volt, és tényleg azt tudom mondani, hogy némely feladatnál minél gyorsabban kellett vezetniük, más feladatoknál pedig, mintha hímestrást vittek volna az autóban, és centiről vagy milliméterről milliméterre kellett haladni. Nagyon élvezték, egy jó közösség épült. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy mi magunk is a vezetők megteremtsük ennek a lehetőségét. Támogatjuk a megyei mentőnapokat anyagilag, és nyilván nem csak erkölcsileg. Emellett gondolkozunk azon, hogy ne csak a társadalom számára nyitott nagy mentőnapunk legyen, hanem legyen egy a mentődolgozók számára egy saját belső zárt kikapcsolódási nap is, ahol egymással tudnak eszmét cserélni, egy kicsit fellélegezni és kikapcsolódni. 8000 fős óriási szervezet vagyunk az ország minden pontján. Nehéz is összetrombitálni mindenkit egy helyszínre, és nem is lehet. Lokálisan, regionálisan nagyon sok ilyen kezdeményezésünk van. We'll be right back.
Megment T-Rádió.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgált főigazgatója, nagyon meg volt elégedve a mentő sofőrök versenyével. Őri Kis Zsolt személyének is köszönhető mindez, hiszen a Pest Erzsébeti mentőállomás gépkocsi vezetője volt ennek a versenynek az egyik szervezője, vagy a főszervezője.
Ez részben én szeretném kiegészíteni nagyon picit, hogy a régi vezetés technikás ex-bajtársaim, barátaim, akik 4-5-en még segítették a létrejöttét ennek a rendezvénynek, az lett, amit vártunk, hogy mindenki jól érzi magát. Nagyon boldog voltam, hogy ez így sikeredett.
Az, hogy a Hungaroringen volt ez a verseny, az jelentett valami plusz kunstot?
A magyar autósport fellegvára a Hungaroring, minden a rendelkezésünkre álltak. Kaptunk egy nagy területet, talán az eszmei értéke volt nagy.
Mi az, amit egy mentő gépkocsi vezetőnek teljesítenie kellett, gondolom, időre?
Volt benne egészségügy, hiszen a mentőgépkocsi vezetőnek specifikusan az egészségügyi oldalt is érintenie tudnia kell. Aztán hát elmaradhatatlan ugye a KRESZ kötelező része egy ilyen rendezvénynek, és hát a gépjármű fizika kérdések, hogy viselkedik az autó, milyen a fékút, illetve nagyon fontos a típus ismeret. Az új autók azért jól felszereltek, és nagyon sok mindent adnak nekünk kényelemben, de a karbantartásuk az kellene bizonyos dolgok, például az AdBlue a környezetvédelem szempontjából. Ha mindenki megnyugodott, hogy túl van minden, akkor szegényeknek mondták, hogy na most ezt az úgynevezett húzós innevű egészségügyi eszközt fel kell rakni szakszerűen, ki tudja minél gyorsabban, az mondjuk egy egészségügyi téma volt.
Ez a lábtöréseknél, amikor már a mentőautóba megpróbálják a szétcsúszott csontokat egyenesbe húzni?
Akár vérzést is csillapít, akár fájdalmat, pontosan. Hát ezt egy gépkocsi vezetőnek mentőszolgálatnak kötelező tudni használni, ez alapszintű képzés része, és hát itt ugye időre kellett egy szakszerűen felrakni élő emberre. Utána pedig ugye három csoportra bontottuk a résztvevőket, A, B, C, és akkor amíg a csapat egyik fele, mondjuk az A csapat végezte ezt az elmélet kontra húzósű fellakást, a másik csapat az úgynevezett gyors pályát teljesítette, ott egy picit lendületesebb közlekedés igényelt, ott a sávváltások, szlalom, körforgalom, akadályelkerülés, hogy tudja megfelelően elhelyezni az autót. Itt az idő, illetve a pontos vezetés, tehát, hogy ne borítsunk bóját, mert téveszünk pályát, hát ez mind vitte az idejét. Másik pedig a klasszikus lassú pálya, ahol nagyon-nagyon szűkre, de tényleg nem tudom, hogy ha valaki látta ezt az Országos Mentőszolgált Facebook oldalán, ha nem, akkor még mindig visszanézheti. Iszonyatosan lassú pálya, ahol azzal kezdődött az egész, hogy egy kaput, egy kétszárnyú kaput ki kellett nyitni az autóval. 6 darab teniszlabda volt a kapun, úgy kellett kinyitni.
Hogy ne esenek le a labdák.
És utána pedig iszonyatosan szűk, nem igazán. A gépkocsi vezető barát pályát összeraktunk egy kalodával, ahol meg kell fordulni, ahol területet kellett nyerni. Na és ezek után, ha végeztek, akkor egyben az egész csapat átment a már említett Hungaroringen talált haltó gokán pályán, ahol képzeljétek el, hogy volt olyan, aki mondta, hogy ő nem akar. Ő nem szeret gokárcozni, mondtuk, hogy nyilván nem kötelező, de hát ez is beleszámít az értékelésbe. És ez a kolléga az azt mondta, hogy Uramisten, x évesen megszerettem a gokártot. És ott vettem tőle, jól érezték magukat, kijött a versenyszellem, ott lehetett igazából jó tempókat, jó éveket autózni, és onnantól kezdve egy picit a só élet a felem. Volt, aki uazzal ment, nem volt könnyű, volt, aki részek szemüvegben, volt, akit Júlia, az operaénekesnő segített, a Fekete Józsi bajtársamat, aki mellett iszonyatos hangokat használva, mondta.
Zavart a vezetés közben.
Igen. Hát mind az életben, adott esetben hátul lévő beteg, meg a rádió, és utána vissza lett kérdezve, hogy mit is mondott a Júlia, hogy hova ment nyaralni, hol szálltát, hányan voltak, valamit.
Egyébként a gépkocsi vezető itt ül a stúdióban, a Józsi úr.
Ó, szia, Joe!
Megosztott első helyezés volt ez.
Mi döbbentünk meg a legjobban, amikor azt láttuk, hogy Joe és a Joe-ké gyakorlatilag egában vannak. És akkor most mi legyen? És hát azt gondoltuk, hogy ez így bajtársi.
Nagyon szépen köszönöm. Őriki Zsoltól elköszönünk, gépkocsi vezető, Pest Erzsébeti mentőállomás, és akkor jön a Joe úr, aki itt ül a stúdióban. 104-re végződik a telefonszáma, igen, csak ott van a mentőszolgált a szívében. Fekete József gépkocsi vezető nyerte meg, megosztva ezt a bizonyos gépkocsi vezető versenyt. Azt mondták, hogy erre született a Fekete Józsi.
Igen, lehet mondani így. Szép napot kívánok.
A gépkocsi vezető is.
Üdvözlöm a hallgatókat, Fekete József vagyok, Joe, ahogy a kollégáim hívnak.
Az igazán nagy teher, nyilván az orvoson ott van, a felelősség, stb. De az igazán nagy teher a gépkocsi vezetőn van, mert hiszen ki kell érnünk a baleset helyszínéhez, ott még nekem helyet kell állni, mert nem állhatok zsebredugott kézzel, amíg a többiek dolgoznak, és onnan be kell menni a kórházba, lehetek menni hamarabb, mert a beteg állapota azt kívánja. Így tehát van. Egy folyamatos szirénázás és stresszel teli helyzetben él 28 éve. Én nem látszik.
Köszönöm szépen. Az adrenalin ilyenkor ugye felmegy az emberbe, és odafigyel, és csinálja, és hajt, és megy, de nem ész nélkül. Nem mindegy az is, ha beteg bent van az autóba, minél előbb érjünk a kórházba, ha szükség van rá, de rosszak sok helyen az utak, és ráz, azt is nézni kell a sebességet.
Ja, mert hogy a betegnek ugye nem mindegy, hogy közlekedik.
Nem mindegy, hogy 100-zal megyünk, 80-nal, vagy csak 40-nel, lehet, hogy éppen az autókkal egy sebességgel haladunk, vagy éppen még lassabban kék lámpával, akkor nem azért van, mert ráérünk és nézelődünk, hanem a beteg állapota éppen úgy kívánja meg, hogy ezzel a tempóval így nem rázzuk össze a beteget. Hirtelen fékezés, hirtelen gyorsulás, ami sok esetben nem tesz jót a betegnek, ezt is mérlegelnünk kell.
Hogy kezdődött annak idején, 28 évvel ezelőtt?
Édesapámnak volt egy ismerőse, és ő szólt, hogy Gödöllőn van gépkocsi vezető felvétel a mentőknél, akkor még mint mentők ez így nem volt bennem, hogy ott mi is fog történni, csak gépkocsi vezetőként szerettem volna dolgozni, amit már ugye dolgoztam is előtte más munkahelyen, és akkor elmentem, és két nap után ugye még ki se vonult az állomásról az ember, talán a 7.-8. nap után kerültem kocsira, hogy szekundálásként kimenni, mégis megnézni, hogy mi történt.
Az volt a szimpatikus, ahogy beszélnek egymással, ahogy élik az életüket a mentőállomáson?
Hát ez az egyik, igen, hogy egy csapatmunka volt benne, és ahogy törődnek egymással ugye az emberek, figyelnek egymásra, meg hát ugye pillanat alatt ugye új dolgokat tanult meg ott az ember, nem úgy, mint mikor az iskolába bemegy, hogy egy hétig csak az A-betűt tanuljuk, aztán így folytatjuk.
Na most az hogy lehet megszokni, hogy beülök a mentőautóba, ami alattam van több millió forint. Felelős vagyok érte, felelős vagyok a betegért, felelős vagyok a kollégáimért, felelős vagyok azért, akivel nem együtt közlekedik az úton. Tehát óriási felelősség van.
Ezt nem lehet megszokni, ez úgy alapból jön az emberbe.
Soha nem bántam meg.
Természetesen itt az anyagi lehetőségek, lenne mit javítani.
Rangot jelent, hogyha valaki a rohamkocsin dolgozik?
De azért, ha valaki odajön a mentőszolgálathoz, nem egy rohamkocsin kezd dolgozni. Természetesen a mentőszolgálatnál nem erre vagy arra az autóra veszik fel az ember, bármelyiken dolgozhat, de azért van egy lépcső itt is, hogy kisebb autón kezd, és azért el kell érni ahhoz egy eredményt neki, hogy felkerüljön a rohamkocsin.
És a Fekete úr életében mi volt az eredmény annak idején? Amikor azt mondták, hogy Józsika, tessék!
Elvégeztem a munkámat rendesen úgy, ahogy megkövetelték tőlem. Egyszer csak azt mondták, hogy jövő hónaptól a rohamkocsin dolgozol. Kicsit úgy izgultam is még az első időben 14 évvel ezelőtt, de hát gyakorlatilag gyorsan megszoktam egy-két nap után, ugyanaz, mint a másik kocsi, csak ugye más feladatokhoz megy. Örültem neki, hogy fölkerültem rá. És azóta azon dolgozom. Azt hozzá kell tennem, hogy ápolóként is dolgozom, főállásomban ugye mentőgépkocsi vezető vagyok.
Tehát akkor eltetszett végezni az iskolát?
Természetesen. Az alap 168 órámat, illetve ahogy kijön az a hónap, azt ugye megcsinálom gépkocsi vezetőként a rohamkocsin, és akkor külön egy másik kocsin viszont ápolóként megcsinálok még 60 órát egy hónapba külön szerződéssel, az olyan, mint egy másodállás gyakorlatilag, mert ugye más munkakörben lehet cégen belül vállalni másodállást.
De hát akkor rabságban van. A mentőszolgált rabságában.
Igen. De nem bánom, hogy így raboskodok. Szeretem csinálni, amit csinálok.
Vagy soha bármi, nem akart amit, orvos lenni. Itt csak a mentőknél, nem?
Nem szeretnék. Nekem teljesen tökéletes így, amit én csinálok, jól érzem magam.
Volt olyan nagy vonulás, ami megmaradt? Mentünk ezerrel.
Igen, két dolgot tudnék megemlíteni. Egy olyan 8 éve volt körülbelül a Budapesten az Áporka Vilmos tér, amikor egy busz bement a házba. A gázpedálról nem nagyon vettem le a lábam. Illetve hát most a napokban volt sajnos egy halálos baleset a Budaörsi úton, ahol a tűzoltóautó karambolozott fel. Igen, és ahhoz esethez is ugye mi mentünk. Hát azért ott is egy picit jobban nyomtuk a gázpedált. Most nem akarom részletezni a dolgokat. Egy exit volt.
Na most ezeket hogy lehet feldolgozni? Hogy a tűzoltók kibeszélik?
Gyakorlatilag mi is ugyanezt tesszük. Azért a másik oldal ott van az emberben, hogy tegnap meg segítettünk, és újra megy.
A segítő T-Rádió. A te hangod.
Csató Gábor ott volt, mint főigazgató a mentési bemutatón, amelyről az imént hallották a hangképeket. Kevésbé értek a mentők munkájához, de az volt az érzésem, látva a nízát a régi 60-as évek minden erényével és hátrányával együtt, és ugye láttuk a mostani mentőautón dolgozók munkáját, mint hogyha ma protokoll szerint lenne beteg a beteg. A nízánál, ahol még nem volt protokoll, hanem józan egyszerű parasztész volt, és nem tudom én, tapasztalat, rutin, ott meg másfajta beteg a beteg, vagy ezt én rosszul láttam.
Régen is ugyanilyen betegek és sérülések voltak, vagy talán picit más jellegűek, nyilván a motorizáció foka sokkal előrehaladottabb ma, és sokkal komolyabb sérüléseket szenvednek el az emberek. Viszont sokkal komolyabb sérüléseket és betegséget is tudunk ellátni a rögzítéseknek, a fájdalomcsillapításnak, a folyadékterápiának köszönhetően. Én inkább azt láttam, hogy most az eljárásrendjeink nyilván modernebbek, és nyilván sokkal strukturáltabbak, mint korábban voltak, és itt nem az összeszokott csapaton múlik csak és feltétlenül az ellátás minősége, hanem a jól betanult és begyakorolt irányelvek vezérlik őket. Míg régen az összeszokott csapat is a közös tapasztalat volt az első, és utána pedig azok az egy-egy eljárásrend vagy gyógyszerhasználati útmutató, amit tudtak használni. Ez lehet egy különbség. Ma is erényünk és értékünk az, hogy az esetkocsin vagy a mentőegységen gyakran összeszokott emberek dolgoznak, és úgy cserélik, úgy osztják a műszakokat, hogy ők mindig együtt legyenek, hiszen így tudnak jobban egymás keze alá dolgozni, és félszavakból vagy tekintetekből is értik egymást, hogy éppen milyen eszközre vagy gyógyszere van szüksége.
A NISA mentőautó erényeit sorolja fel a mentőmúzeum igazgatója. 30 ezer kilométerenként kellett rendbe tenni a motorját.
Az 1960-as évek elejétől egészen a politikai rendszerváltozásig több mint 8100 darabot működtetett az országos mentőszolgálat, és ami a leghihetetlenebb, hogy több mint 1,5 milliárd kilométert tettek meg hazánk útjain.
Nem ezzel kéne kezdeni, de mégis ezzel kezdem. Debrődi Gábor moderálta részben a bemutatót a mentőpalota udvarán. Szakavatottan, ahogy megszoktuk. És akkor jutott eszembe, már nem tudom, hogy hanyadjára, hogy egy megszállott ember, a mentőszolgálatért, a mentésügyért megszállott ember, a múzeum igazgató.
Köszönöm a szavakat. A történelem, főleg az ókor történelme, az orvoslás történelme, hát 12-13 éves korom óta ez a téma engem érdekel. Ilyen tájban kezdtem el könyveket elővenni, és csak ilyen vonatkozású könyveket. Aztán valahogy teltek, múltak az évek, továbbra is megmaradt ez a gondolat, hogy vagy orvost, vagy történész, vagy valami olyan, aki mind a kettővel foglalkozik. Valamikor 1989 nyarán emlékszem, egyszer láttam egy balesetet, egy közúti balesetet, amelynek egy sérült ott feküdt a jármű mellett, és ez engem annyira megindított ennek a látványa. Egy belső hang, egy belső késztetés azt mondta, hogy mennem kell, be kell mennem a Markó utcába, jelentkeznem kell. Ne csak egy vágy legyen, hogy a világot megismerem. A középiskolás koromban megkérdezték, hogy hova akarok menni, akkor már a mentőszolgálatot neveztem meg, és akkor úgy döntöttem, hogy kész, én tovább nem várok, és akkor bejöttem ide a Markó utcába. Mondhatom, életem egyik első nagy örömeinek egyike volt, amikor engem ide fölvettek. Frenetikus élmény volt fölülni a mentőautóra. Halva a szirénát, mentünk a sérültekért. Orvos nélküli mentőautón kezdtem el a szekundálásomat, és mondhatni, azért elég komoly sérülésekhez is mentünk, és hát az ápolómra, aki ott vezette a mentőegységet, fölnéztem. Micsoda a megtiszteltetés, hogy ilyen esetekhez kiküldik a szolgálatot, és milyen szolgálat az ilyen, ahol ápolói szinten is azért ilyen eseteket rámernek bízni emberekre. És hát én úgy érzem az elmúlt 29 évben, ez az érzés azért ez nem apadt. Én rendkívül tisztelem az itt dolgozókat, és büszke vagyok, hogy ebben a világban nőhettem föl, itt válhattam teljes értékű felnőtt emberré. És az is jó érzés, hogy maga a társadalom így megbízik bennünk. Vagy 50 millió forintos mentőautóval kivonulunk, kivisszük a drága technikát, és ott nekünk kell a helyszínen eldönteni. Ez egy nagyon nagy felelősség, és úgy voltam vele, hogy mint történész, ezt a rendkívül gazdag, szép, eseménydús történetet, ami talán sokak számára nem is ismert. Itt ugye a 56-ról, a két háború közötti időszakról, itt az idősebb bajtársaktól már a 80-as évek végén is hallottam történeteket, és ez aztán annyira kiteljesedett bennem, miután ugye az egyetemet is elvégeztem, a bölcsészkart, történelmi szakot, a Pécsi Egyetemen, hogy mindenféleképpen tudtam, csak ez az egy, amivel majd foglalkozni szeretnék.
Ugye összeért minden, mert a Mentőmúzeumban beszélgetünk, ön lett az igazgató, együtt van a történelem, a nem tudom, havi hány vonulással együtt van a szakma, Debrődi Gábor esetében, és ugye aztán ez még tovább bonyolódik, mert könyvek, mentők a Hargitán, ugye erről már beszéltünk korábban, és 7 évtized, itt van ez a könyv, ami most jelent meg.
Igen, friss, 10-én debütált a könyv. Rettenetesen hálás vagyok, ezt hagyd mondjam el mindenkinek itt a mentőszolgálatnál, a vezetőségnek, főigazgató bajtársnak, a pénzügyi vonalnak, mindenkinek, aki ebben engem egy emberként támogatott. Jó, ennek azért volt egy alapja, a 2012-ben megjelent, 125 éves a Szervezett Magyarországi Mentésügy című munka, és gyakorlatilag ennek alapján bővült a mentőszolgálatunkról szóló történet, és én amikor ezt a gondolatomat elmondtam, akkor teljes támogatást kaptam. Túl sok időm nem volt mindenre, de igyekeztem itt az ünnepség sorozatig elkészülni, a nyomda is kitett magáért. Itt most az előzmények kimaradtak. Tehát a 19. századi indulás, a Budapest Önkéntes Mentőegyesület, aztán a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesület, tehát azért itt nagy korszakok kimaradtak, de hát ez is egy nagy korszak.
És hát koncentrálok a 70 év. Hol lehet kapni ezt a könyvet?
Ez egy belső terjesztésben elérhető munka, 1000 darabot készített belőle a mentőszolgálat. Én bízom abban, hogy talán még ennek az évnek a második felében egy második kiadás formájában, tehát újabb példányokat tudunk kinyomtatni. Még azzal a gondolattal is kacérkodom, hogy egy második bővített kiadás, mert ugye soha nem elég, a gondolatok mindig jönnek, és ebből is érzem, hogy vannak részek, amik lehetnének még teljesebbek.
Maximalista. Debrődi Gábor, a maximalista.
Igen, az a baj, és amikor már valami megtörténik, akkor utána már mindig a következő gondolat, még mit kéne beletenni, tehát ebből soha nem lesz elég. Tényleg ez valahol egy ilyen kegyelmi állapot, mert hogy most látom ezt a könyvet, ezt a fedlapot, amit ugye itt lent a Markó utcában sikerült fényképezni, a könyvnek a terjedelmét, a testét, a gerincét, az egész vastagságát, a fényképeit, én ezt így álmodtam meg. És ez most itt van a kezünkben. Ez egy nagyon jó érzés, és azért jó érzés, mert a mentők napján az idősebb bajtársak, akik 35-40 évet teljesítettek itt a mentőknél, azért ilyen könyvvel hazamennek, legyenek ők akár egy határmenti kis mentőállomás bajtársa is. Nagyon jó érzés, hogy elviszik ezeket a gondolatokat. De annyi értéket rejtő, magába foglaló világ, amiről mindenféleképpen beszélni kell. Arról nem is beszélve azért, itt a továbbképzéseken is, hál' Istennek, viszont azért ez elég mély, hát hangsúlyt kapott a könyvben az oktatás történet, a tudományosságnak az alakulása, itt azért nagyon nagy változások vannak. Tehát én is érzem, mint kivonulóként, azért itt az utóbbi mondjuk 8-10 év alatt rettenetes sok gyógyszer felszerelések, olyan eszközök, amelyek tényleg csak a rohamkocsikon voltak, elérhetőek, azért ez már egy teljesen más világ. És ha elindulunk itt a vákummatractól, a régi katosugárcsöves MC3-as készüléktől, mint IKG-tól, a parátuszoktól, amiben alkoholos vattába mártva tartották az eszközöket. Ez egy óriási nagy fejlődés, és ennek azért mozgatórugója azért itt a mentőszolgálatnak a közössége. Örülök, hogy ezt sikerült megérni.
70 éves az Országos Mentőszolgálat, összeállításunk ebből az alkalomból készült. Hangképeinkben megpróbáltuk visszaadni nem csak azt a szakmaiságot, amit a mentőszolgálat képvisel, hanem azokat az érzelmeket is, amelyek az ott dolgozók lelkében megmutatkoznak. És természetesen beengedtünk magunk közé Lengyel Árpádot is, ahogy a főigazgató fogalmazott a méltánytalanul elfelejtett mentőorvost, aki annak idején a Kárpátia gőzös fedélzetén a jéghegynek ütköző és elsüllyedt Titanic 750 utasát látta el.
A 70 éves Országos Mentőszolgálat tiszteletére készült az elmúlt egy órában elhangzott összeállítás, amelynek technikai munkatársai Zentai László és Ányos Gábor voltak. Marosi Antalt hallották.
Tírálni. Társ a bajban.